Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovács József irodalomtörténésszel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés harmadik részét hallhatják.
Tanár úr, egy nagyon személyes kérdés. Mit jelent önnek az, hogy felesége egyben a munkatársa is? Sok-sok évtizede.
Gyakorlatilag mindent. Olyan értelemben, hogy igen sokszor megfogalmaztam valamit, Terike segített stilizálni. Én német szakos vagyok, hatalmas mondatokba fogalmazok, ami nem jó. A szövegnek úgy kell megszületni, hogy érthető és használható és olvasható legyen. Még egyszer mondom, még az is megtörtént velem, hogy felmerült hagyatékból egyszer az irodalomtörténeti közlemények folyóirat egy teljes sorozata. Még Ráckevén éltük, odamentem és mondom a feleségemnek, édes szívem, most átlag kötetenként 30-50 forintárba meg lehetne venni az egészet. Hát akkor még ez volt a könyvbarra, most egy év folyam ilyen régi folyóiratban 1000-2000 forintot jelent, ránézett szegénykém a pénzes doboz, az vidd, vedd meg, szükséged van rá. De annyira szükség volt rá, hogy a kislányunk, aki Egerben a most már Eszterházy Károly Egyetemnek nevezett akkori Ho Chi Minh főiskolából magyar-angol szakos hallgató, néha a mi folyóirat példányunkból készült egy-egy évfolyamnyi csoport, egyet kértem csak, Hajdiko, ne húzogassátok elő a példányt. Tehát kitűnő kézikönyvtáram van, annyira kitűnő, hogy lassan szegény családomat kiszorítom a lakásból vele.
Tanár úr, egy szót mondok, mi jut erről eszébe? Kötődés.
Kötődés. Hát van egy kis életrajz, amit Várhelyi István író barátom készített sorozat darabként, az első darabot a kiváló éppen most 80 éves plébánosunkról, Varga János atyáról, a második kötetecskét készítette az én eléggé hányatott és nehézkes életemről. Tudnélik, egyre nekem sose volt lehetőségem, hogy állami akadémiai ösztöndíjasként az irodalomtudományi intézetbe csak a tudománnyal foglalkozzak. A kötődés azt jelenti, kötődöm a múltamhoz, kötődöm a jelenemhez, kötődöm ahhoz, amit szeretnék megőrizni. És most megjelent egy évvel ezelőtt Ambrus András idős színészről a harmadik kötet ebben a sorozatban, és úgy tudom, az író már a negyedik köteten is dolgozik, olyan embereket keres, akik kötődnek egy helyszínhez.
Tanár úr, beszéltünk a hitéletével kapcsolatban, iskolai tanulmányai kapcsán, a bencésekről, de ha még messzebb visszatekintünk a gyermekkorára, mikor találkozott először a hittel, a szentírással? Nyilván a családjához kell visszamennünk időben.
Édesanyám özvegy Kovács Józsefné, 5 vagy 6 éves házastársi életutam elvesztette a nagyon szeretett férjét, Kovács József gépész, a Szent Imre kollégiumnak a gépészét, és akkor Koszter atya azt mondta anyámnak, nézze Kovácsné, ha a gyerek tehetséget lesz, tanítjuk. Édesanyám attól kezdve minden karácsonyra vett nekem egy értékes, szép könyvet. Megkaptam az Egri csillagokat, megkaptam Gárdonyinak a Szent Margitról szóló regényét. 15 éves koromban megkaptam az első jegyzetes új szövetség kötetet. Úgy nőttem fel, hogy amikor felkerültem egyetemre, akkor már volt egy kis ládára, dobozra mérhető könyvtáram. Néhány darabot azóta is őrzök. Itt van mellettem a Békés Gellért féle új szövetségi szentírás, Jó lehet, van egy újabb fordítás is, de én ezt annyira szeretem, magammal hordozom, gerincét kellett már újra ragasztani. Kötöttem ahhoz, amiből kinőttek a családtagja, amiből kinőtt anyám, kinőtt apám. Talán egyetlen legendából, de valóságos történettel fejezhetem be ezt a kedves Katalin kérdését. Apám még éppen látogatóban voltak a mennyasszonynal, Forster Rózánál, az anyámnál. Megszólalt az esti harangszó a bécsi úti kápolnában, mire Bertovics Paulina, anyámnak az édesanyja, a nagymama azt mondtak, Kovács úr, ez egy tisztességes ház. Kinyitotta az ajtót és kirakta a vőlegény, mert 8 óra után senkinek keresni valója nem volt már annál a családdal, ahol hát betartották a vallási nézeteket. Anyámnak ez könnyítette meg az életét, és 1962-ben a halála előtt már a kezébe adhatta édesanyám a kezemet, és jóformán azt mondom, hogy szinte az áldásával kezdtük el a házasságunkat. 1962 óta több mint 50 évet.
Kedves tanár úr, azt kértem, hogy hozz el a kedvenc szentírási igéjét. Igen, én azt kérem, hogy legyen olyan kedves, olvassa föl az igét, igen, amit hozott, és beszéljen arról, miért erre esett a választása.
Ja. Máté 13:4-9. Kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útfélre esett. Oda szálltak az égi madarak, és felcsipegették. Némely meg köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csak hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött, és gyökérhíjan elszáradt. Némely pedig tövisek közé hullott, amint a tövisek felnőttek, elfojtották, a többi jó földbe hullott, és termést hozott, egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, némelyik pedig 30-szorosat, akinek füle van, hallja meg. Én ezt azért tartom rendkívül fontosnak, mert tudjuk sokszor, hogy mi lenne a helyes. Tudjuk, hogy mi a megfelelő eljárás. Kényelmesek vagyunk néha. Lustak vagyunk néha. Azt mondjuk, fáradt vagyok, most már nem mondom el ezt a rózsafüzér tizedeste. Hát erre fázunk rá. Ez a kemény föld, vagy ez a tüskék közé eső mag. Én nagyon szeretném, hogy a jó földbe eső mag valahol ne csak bennünk éljen tovább, hanem gyerekeimben és unokáimban is.
Ez az ige a személyes életében is nagyon sokat jelentett mindig.
Igen. Nagyon fontos az, hogy tudom, hogy mit, mire kell fordítsak, hiszen Jézus megmagyarázza aztán a tanítványainak, hogy ezeknek a szavaimat hallgatóknak példabeszédet mondok, de ti értetek mindent, ami emögött rejlik. Ezért is hangzik el ez a gyönyörű mondat, akinek füle van, hallja meg.
Tanár úr, tanár úrként szólítom, nem véletlenül beszéltünk munkájáról, kutatásairól, mint tanár. Hogyan tudja az értékeket átadni, vagy hogyan tudta a fiataloknak átadni? Egyáltalán a tanításban mi az, amit át tudott adni? Mi az, amit kapott a tanítványaitól?
Én nagyon sokat kaptam a tanáraimtól. Nagyon sokat kaptam néhány oktatómtól az egyetemen. Mollai Károly nevét hadd említsem meg, akitől kéziratot tanultam megolvasni. Kladicai Tibor tudja, akitől a tudományt forgatni tanultam meg. Vagy éppen Turócis Rosszler irodalomtörténész professzor, akitől megtanultam azt, hogy segíteni kell a pályakezdő diákot. Amikor látta azt Turócis Orlóczi professzor úr, hogy érdeklődöm a 16-17. Század iránt. Egyszerűen minden magyarázat nélkül egy-egy régebbi külön nyomatot, a kezembe nyomott, olvasd el, fiam, talán találsz valamit, amit folytatni tudnál. És hát így jöttek össze a dolgok. Az történt velem is, hogy nekem egyetemista koromban is végzősként két szakdolgozatom volt, teljesen szokatlan a szakmában. Az egyik a Szepsi Csombor Martonról szóló szakdolgozatom, magyar nyelvű, a másik a Fautmark és Kleinmenhirt soproni krónikájának a szövegelemzése, ennek a német feldolgozása, ami otthon elfeküdt vagy 30-40 évig, amikor is végül a Burgenlandische Landesregierung, tehát a burgenlandi tartományi kormányzat adta a kiadáshoz a pénz egy részét, a kiadáshoz Sopron adta a pénz másik részét, és amellett is otthon van, és talán, ha jó Isten megsegít, megérem, a Batthyány Ferenc levelezését, leveleit menyasszonyához, Poppel Évához, és Lakner Kristós leveles könyvét, ahol az 1620-30-as években leírja a soproni királykoronázások körül lezajló eseményeket, a város hitéletét, és ezek is készen vannak, de hamar nem is jelenne meg az életemben a soproni városi levéltárnak. Példánya van, ki tudja akadni. Nem dolgoztam feleslegesen, és tudom, hogy Ritter Imre is, aki a német nemzetiségi szószóló, ha sikerül befejeznem a Zicsi Péterféle imakönyvet, ez lenne a harmadik, amivel abba hagyhatnám a naponkénti, hát több órás tudományos próbálkozásaiba, hiszen hadd mondjam még egyszer aranyszavat, elesvé lettem.
Kedves tanár úr, én úgy tudom, ma is fontosnak tartja a fiatalok ismereteinek bővítését, ma is sokat tesz azért, hogy azt a tudást, ami önben van, hogy abból át tudjon adni. Mennyire nyitottak a fiatalok, hiszen a Biblia ige is ehhez kapcsolódik, hogyha jó földbe hullik az a mag, akkor az termést hoz.
Volt minden működési helyemen egy-egy úgynevezett paleográfia, tehát kézírás olvasó szakkollégiumom. Winkler Bálint volt az a diákom, aki körülbelül 10-valahány éve végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen. Megtanulta a német kézírást olvasni, és most a soproni borszállítás Lengyelországba irányuló kéziratokat vizsgálta át, dolgozta fel, adta ki, vagy remélem, hogy ki fogja adni. Nem könnyű idő járja most a tudományokra, hiszen én nem mondom, hogy nem jelennek meg sorba fontos művek. Most itt a reformáció évfordulója. Ezzel kapcsolatban is szép és fontos kiadások vannak. Kiadások, könyvkiadások jelennek meg, de nagyon fontos az, hogy ami megmenthető, az kerüljön megmentésre. Magyarországon nem tanítanak gótbetűs kéziratot olvasni. Talán egy-két ilyen megszállott vébbolond, mint én is vagyok, de ezek a tanítványaim, hogy mondjam, a Facebookon van több mint 500 levelezőnk, ebből körülbelül Terikével együtt körülbelül 200 zsámbéki vagy rászkevei volt gimnazistánk, és hát ha van egy gondolatuk, megbeszéljük. Katona Katalin, a kiváló ötvösművész, fél évenként, évenként meglátogat. Nem is tudom könnyű módon viszonyozni. Utoljára egy fekvő kisangyalt kaptunk tőle ajándékba, aki épp olvas egy könyvet. Valahogyan, amit tudunk, meg kell próbálni továbbadni. Ez a feladatunk.
Arany János írja, mély temérdek munka várt még, mi kevés, amit beválték. Hogyan szólna a tanár úr számadása? Ez az utolsó kérdésem.
Én valahogyan ki kellene, hogy szorítsam az életemből azoknak az Arany János cikkeimnek a egységes stílusba hozását, ígérgetem is Jáki Rékának, a Ráckevei újság főszerkesztőjének, hogy ezt még Ráckevének lerakom, mert valójában mindegyik réteg valami más jelent. Arany János már 1876-ba és 77-be úgy jár ki a Margit szigetre pihenni, hogy a fürdőszálló igazgatója felszereltetett egy zöld függönyt, hogy a költő szemét semmi ne bántsa. Az újságáros viszont kint szaladgál a ház előtt, és kiabálja, hogy levetette magát a Dunába a Margit híd, az új hídról egy gazdagon öltözött nő, egy megbukott pénzügyes, egy inas gyerek, aki azt mondta, engem nem ver meg többé a mesterem. Vagy a úgynevezett kapcsos könyvben nincs is benne az a aranykézirat, ahol Arany figyelte egy ideig a sajtóbotrány, és a pár viadalban leírja, hogy Perccel Aurél hogyan vív párrajt egy egyetemi tanárral, amikor is hát házasságtörés, házasság körüli udvarlás miatt jön létre a párviadal, és az egyik fél belehal ebbe a küzdelembe. Vagy az Ünneprontok című vers. Hát Sárospatakon kutattam, amikor a református nagykönyvtárnak a Felvidító című kéziratos gyűjteményében leírja, hogy milyen táncokat jártak annak idején, néha ünnepnapokon is ünnepet rontva, és mindez úgy látom, hogy kiegészíti az aranykutatást, de én nagyon örülnék, ha egy kicsit Tompa Mihályra is ráfigyelnének, ahol éppen a Gömör Múzeumban Újvári Marika, hajdani zsámbéki honismereti táborozók lett az igazgató, és Tompa Mihály is 2017-ben halt meg. Ne feledjük el, hogyha Arany János levelezését Tompa Mihály mellé teszem, akkor azt mondom, hogy ez a két ember összetartozik mind a kettőről. Fontos és érdemes lenne szólni éppen ebben az ünnepi 200 éves évforduló alkalmából.
Kedves tanár úr, nagyon köszönöm, hogy befáradt a Mária Rádió stúdiójába. Végtelenül hálás vagyok a sorsomnak, hogy beszélgethettem a tanár úrral. Közhely, de tényleg azt kívánom, hogy legyen még nagyon jó egészsége, ereje ahhoz, hogy a terveit valóra válthassa.
Nagyon szépen köszönöm.
Azt is kívánom a jó Istentől, hogy a tervei valóra váltásában mindvégig legyen mellette kedves felesége és munkatársa, Terike, mindannyiunk körülére.
Ez a leglényegesebb. Ez a leglényegesebb, a legfontosabb, a háttér, a támasz.
Kovács József irodalomtörténésszel Rózsa Katalin beszélgetett.